Akkor olvasom a 13-tól 24-ig. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyeknek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztok, ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek, s ha ez megtörtént, akkor a gehenna fiává teszitek kétszer te inkább magatoknál. Jaj, nektek vak vezetők, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomba esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a templom aranyára esküszik, az köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb, az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? Ezt is mondjátok, ha valaki az oltárra esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a rajta lévő ajándékra esküszik, az köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb, az ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Ha tehát az oltárra esküszik, az arra is esküszik, ami rajta van. Aki pedig a templomra esküszik, az arra esküszik, aki benne lakozik. Aki pedig az égre esküszik, az Isten trónusára esküszik, és arra is, aki azon ül. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben a fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vak vezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. No, és akkor ugye a múlt héten már említettem volt azt, hogy ezt picit fel lehetne fogni úgy, mint a hegyi beszédnek egy ilyen rimpárját, ahol a hegyi beszédben Jézus ugye arról beszél, kik az boldogok, tehát kik fognak üdvözülni, itt pedig arról beszél, hogy jaj, nektek képmutatók, tehát kik azok, akik elhakárhoznak. És nagyon fontos szerintem látni ennél a 23. fejezetnél azt, hogy Jézus nem konkrétan a farizeusok ellen, mint emberek ellen beszél. Tehát ő nem a farizeust, az embert ítéli el, hanem alapvetően azt a farizeusi kegyességet, amit ők gyakorolnak, és ami alapvetően képtelen arra, hogy felismeri az Istennek az irgalmát és a kegyelmét. És akkor itt van egy-két izgalmas dolog, amit ki lehet emelni, hogy jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyeknek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Ez egy nagyon erős vers, meg egy nagyon erős állítás egyébként Jézus szájából, mert hogy mi a farizeusi hozzáállásnak az alapvető problémája? Az, hogy rettenetes nagy elánnal próbálják a törvényt megtartani a nép előtt, nagyon nagy elánnal próbálják a zsidó hitet téríteni mások számára, már-már néha erőszakosan. Egyébként Jézus korában nagyon nagy zsidó missziók voltak. Tehát nem tudom, ezt a múlt héten említettem el, hogy Jézus korában azt kell elképzelni, hogy a római birodalomnak a nagyobb városaiban mindenhol volt a zsidó diaszpórának missziói felülete is. Tehát nem csak arról beszélhetünk, hogy kitelepítették a zsidókat ezekbe a diaszpórákba, szét a birodalomba, hanem arról is szólni kell, hogy ezek a diaszpórák egyébként jeruzsálemi támogatással a saját környezetüket misszionálták. És így jönnek létre azok, akiket a Biblia aztán prozelitának hív. A prozelita az gyakorlatilag a zsidó hitre tért pogány. Tehát aki nem zsidónak születik, hanem a zsidó hitre tér. És aztán arra lehet vitatkozni, hogy ezek a prozeliták mennyire voltak komoly zsidók, vagy mennyire voltak komolytalanok. Erről már megosztanak a vélemények, mert több mint valószínű, hogy ez úgy működött, hogy volt, aki tényleg mindent elfogadott, mindent gyakorolt, mindent nagyon komolyan ment, és volt olyan, aki mondjuk sabatnapon elment a helyi zsinagógába, és akkor olyan tessék-lássék volt zsidó. Ez az, amire mi keresztények azt szoktuk mondani, ha a saját fiainkról beszélünk, hogy olyan vasárnapi keresztény, tehát olyan hiszek is, meg nem is, meg úgy kulturálisan oda tartozom, meg fontos nekem a hit, de úgy a hétköznapokban nem biztos, hogy annyira kitölti az életét. Szóval ez Jézus korában így működött, de Onnantól kezdve, hogy a farizeusok azt mondják, hogy a törvény betartása üdvözít, és a törvényt pedig tudjuk, hogy nem lehet betartani, innentől kezdve nagyon fontos az, hogy valójában, ha valaki erre a hitre megtér, akkor egy olyan hitre tér meg, ami őt nem fogja tudni üdvözíteni. És erre mondja Jézus azt, hogy nem az a baj, hogy ti magatok félreértitek a törvényt, és emiatt ti nem értitek jól az Istent, hanem onnantól kezdve, hogy ezt a magyarázatot a másiknak is átadjátok, és a másikat is így próbáljátok erre a hitre nevelni, innentől kezdve őt sem tudja megszólítani az Isten, mert a ti magyarázatok erősebb. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy kitakarják az Istent a saját magyarázatukkal, kitakarják az Istennek az igéjét a saját magyarázatukkal a másik ember elől. És ez szerintem egy nagyon fontos mondat itt Jézustól, és kimerem jelenteni, hogy ez inkább nekünk szól, mint az őt hallgató farizeusoknak. Ugyanis, kedves testvérek, erre mi is képesek vagyunk. Amikor nagyon magabiztosan belemagyarázok valamit az Istenbe, vagy amikor nagyon magabiztosan egyoldalúan látok mondjuk valamit az Istenből, és akkor azt úgy tálalom, mintha az lenne az üdvözítő igazság, az sokakra hatást gyakorolhat. És nem csak úgy, hogy pozitívan reagálnak, hanem adott esetben én hozzátenném ehhez a jézusi mondathoz, hogy úgyis ki tudom takarni az Istent, és úgyis be tudom zárni a mennyeknek a kapuját, hogy az embert azért nem éri el az Isten, mert az én viselkedésem, amire hangosan mondom, hogy keresztény, az számára antipatikus. Tehát nem csak az a baj, amikor én félremagyarázok valamit az igéből, hanem az is a baj, amikor a saját igével hitelesített magatartásom a megütközés szül az emberek között. És a farizeusi magatartás az mindig megütközés szül. Tehát nem csak Jézus számára volt ez megütköző, sokak mások is egyébként megütköztek vele. Tehát azért mondjuk csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy nem hiába van az, hogy Keresztelő János és az esszénusok, azok elkülönülnek a farizeusi vallásgyakorlóktól. Az esszénusok nagyon sokban hasonlítanak egyébként aztán arra, amit mi a kereszténységünkben a jézusi tanítás alapján gyakorolni kezdünk. Ez nagyon izgalmas egyébként, hogyha valaki megnézi mondjuk a kumráni leleteket, amiben nagyon sok apokrif, meg nem kanonizált iratot is lehet találni, meg a róluk fellelhető történelmi adatokat, akkor kiderül, hogy hát gyakorlatilag őrejük már mondhatjuk azt, hogy előkeresztények. Mert hogy nagyon ige központúan és imádság központúan kezdenek közösségeket szervezni. És ők ugyan nem voltak lélekszámukban sokan, annyian, mint mondjuk a farizeusok Jézus korában, de gyakorlatilag megmutatják azt, hogy az Isten igéjének az értelmezése az nem biztos, hogy ennyire leszálkásítandó, törvényesítendő, mint ahogy azt a farizeusok képzelik és végzik. És ki is vonulnak egyébként a társadalomból. Tehát, hogy egész egyszerűen annyira nem tudnak ezzel mit kezdeni, hogy gyakorlatilag hátat is fordítanak a farizeusi vallásgyakorlatnak. De nem akarok ide elkanyarodni, mert ez egy izgalmas téma. Majd felnőtt hittanon egyszer lehet, hogy beszélünk részletesebben az esszénusokról. Meg arról, hogy Jézus mit keresztel meg közöttük, és mit nem, és mi az, amit nekünk el kell vetni belőlük, de hogy most kanyarodjunk ide-vissza. Tehát, hogy a saját magatartásommal és ige magyarázatommal is el tudok szakítani embereket az Istentől. És ebben az azt gondolom a felelősség, hogy mindig ott kell lenni az emberben annak az alázatnak, hogy amikor én azt hiszem, hogy már megértettem, hogy mit gondol az Isten, vagy mit akar mondani rólam az Isten, vagy nekem az Isten, akkor mindig legyen ott még az a gondolat bennem, hogy de lehet, hogy tud ő még mást is mondani. És ez nem azt jelenti, hogy mindig félreértem, vagy nem azt jelenti, hogy nem értem jól az Istent, de azért a teljes igazsághoz mindig hozzá tartozik, hogy teljes mértékig egyik ember sem érti meg az Istent. És ennek az alázatnak azt gondolom, hogy nem szabad a hitünkből kikerülnie. És lehet, hogy jön valaki, aki látszólag máshogy képviseli a Krisztust, de ugyanazt a Krisztust képviseli, mint én. És akkor azt is tudni kell elfogadni. Azt is tudni kell megérteni. És ez nyilván egy baromi nehéz helyzet egyébként, hogyha a gyakorlatot nézem, mert honnan tudom én eldönteni, hogy a másik a Krisztust képviseli, vagy a Krisztust éli meg a hitében. Ezt egész egyszerűen csak ima közösségekkel lehet, meg azzal, hogy odafigyelek arra, amit mond. És nagyon nehéz, mert nagyon sokszor az emberi síkon képesek vagyunk mi azon is félreérteni egymást, hogy akkor hány tejfölt kell felhozni a boltból, ami egy egyszerű hétköznapi feladat. Itt viszont az üdvösségünkről van szó. És az üdvösséggel kapcsolatban, amikor az embernek van egyfajta istenképen, meg van egyfajta hitgyakorlata, akkor ahhoz nagyon kényelmes ragaszkodni, ahhoz nagyon kényelmes megtartani, és rettenetesen hangosan tudunk kiabálni, hogyha egyszer csak a Jóisten küld egy olyan szolgálattevőt, aki ezt máshogy képviseli. És nem biztos, hogy rosszul, nem biztos, hogy máshogy, vagy nem biztos, hogy nem az Istent képviseli, csak máshogy képviseli, és akkor nagyon nehéz tud lenni ezzel azonosulni, és ebből a magam kreálta istenképből, vagy a magam által felfogott istenképből kimozdulni. De azt gondolom, hogy néha muszáj. Mert nemes egyszerűséggel tényleg nem tudjuk mélységében, szélességében, magasságában, hosszában az Isten teljes mértékig felfogni. És amit én megértek a Bibliából, azt lehet, hogy személyesen nekem megüzente a Jóisten, vagy a lélek bennem kimunkálta, de a testvérek lehet, hogy mást értenek meg a Bibliából. És az, hogy a Bibliának mondjuk ugyanazon szakaszából mást értünk meg, az nem azt jelenti, hogy a másiknak nincs igaza. Lehet benne rizikó, és lehet benne veszély is. Erről is kell szólni. De az nem azt jelenti, hogy a másiknak ne lehetne igaza. És akkor innentől kezdve azt gondolom, hogy nagyon fontos az önvizsgálat ebben az egész kérdésben. Mert mi nem csak arra hivattunk el, kedves testvérek, keresztényként, hogy akkor így hallgassuk meg az Úristent, fogadjuk el a tutit, aztán akkor majd így üdvözülünk. Ez egy félreértése a kegyelemből hitáltal dogmájának. Arra hivattunk el, hogy befogadjuk a Krisztust, és onnantól kezdve engedjük, hogy a Krisztus bennünk cselekedjen. És ahhoz, hogy a Krisztus bennünk cselekedjen, ahhoz az kell, hogy én átadjam magamat neki. De ahhoz az is kell, hogy észrevegyem, hogyha a Krisztus a másikban máshogy akar cselekedni. És erről ír talán Pál apostol, hogy eltérők a karizmák. Igen, eltérők a karizmák. De ugyanarra az Istenre mutatnak. Viszont, hogyha én képmutatóan megmerevítem magamat annál az Isten értelmezésnél, amit előttem felfedett az Isten, hívhatjuk akár kegyességnek is, akkor onnantól kezdve a magatartásommal kétféleképpen is be tudom zárni a mennyeknek országát. Vagy félreértettem valamit, és onnantól kezdve egy téves magyarázatot adok tovább. Vagy a magatartásom miatt egész egyszerűen mások megbotránkoznak, és süketek lesznek a magatartásom miatt az Istenre. Mondok egy példát. Ha bármelyik lelkész, bármelyik pap a hülyeséget mond a szószékről, ami azért sajnos bármelyikünkkel megeshet, akkor nem azt fogják mondani, hogy az XY, hanem azt fogják mondani, hogy az evangélikus egyház. És hogyha ez megosztó, ha ez felháborító, ha ez közerkölcsöt sértő, akkor nem azt fogják mondani, hogy de akkor keressük a Krisztust valahol máshol, mert itt hülyeséget beszélnek, hanem azt fogják mondani, hogy hát, mert ezek a keresztények bort isznak, aztán vizet prédikálnak. És ugyanez igaz a gyülekezetekre is egyébként. Tehát, hogyha azt látják egy gyülekezeti közösségen, hogy vasárnaponként együtt vagyunk, imádkozunk, és az első dolog, amit teszünk, hogy kilépve a templomból berezsúgunk a kóborkutyába, akkor megint azt fogja mondani, hogy mit kegyeskedik itt nekem. És akkor ő papol megtérésről. És Jézus itt szerintem erre hívja, vagy hát erre is hívja itt fel a figyelmet. És akkor itt most egy picit megállok, mert hát, ha van hozzászólni való. Akkor csak, hogy felolvasom a 23. verset még egyszer, 23. 24. verset még egyszer. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az igalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vakvezetők, kiszűrítek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. A tized az valójában a templomadó volt. Ez az, amit ma úgy fogalmaznánk meg, hogy egyházfenntartó járulék, vagy egyházadó. Tehát gyakorlatilag a hívő közösségek azok mindig gondoskodtak e világi értelemben, vagy anyagi értelemben véve arról, hogy a gyülekezetüknek legyen egy zsinagógája, egy templomja, egy gyülekezeti terme, ahol össze tudnak gyűlni, legyennek meg ennek a különböző fizikai feltételei, és alapvetően az Ószövetségben ezt finanszírozták a tizedből. Hát legalábbis papíron, aztán, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, azt egyébként nem kell bemutatni. Voltak, és mindig is lesznek, amíg Krisztusunk vissza nem ér, az én szerény megítélésem szerint az egyházi vagyonnal visszaélések. Ez már az Ószövetségben is így volt részben. Ez is a baja egyébként Jézusnak, mert azt azért szögezzük le, hogy az, hogy ki tud anyagi felelősséget vállalni mondjuk a gyülekezetének az életében, az valójában kegyelem kérdése, mármint a tekintetben, hogy neki van-e, amiből anyagi felelősséget tud vállalni. De nem ez üdvözíti. És nem vagyon kérdése az, hogy akkor ki tudta a tizedet befizetni, vagy nem, tehát nem üdvösség kérdése az, hogy ki tudta a tizedet befizetni, és ki az, aki nem tudta a tizedet befizetni. Tehát aki nem fizette a tizedet, az Isten azt is tudja üdvözíteni. Ez nem jelenti azt, hogy akkor innentől kezdve ne foglalkozzunk a gyülekezetünkkel, és dőljünk hátra, mert az Isten úgyis üdvözít. Ez egy félreértése lenne ennek az egész dolognak, de a farizeusok rettenetesen központba állítják a tized fizetést. Látványosan kiemelik, és azért emelik ki, mert ez egy, hát ez már akkor is egy könnyen bemutatható dolog volt. Mert elmegyek a zsinagógába, és látványosan a többiek, akkor fizetem be a tizedet, amikor sokan látják. Akkor adom át a búzát, akkor adom át a mentát, amikor többen látják, és látják azt, hogy én mennyit viszek oda. És akkor ennek van egy ilyen szimpadias vonulata, amiből nyilván, hogyha azt mondom, hogy a törvény betartása üdvözít, a törvényben benne van az, hogy neked tizedet kell fizetni, és látod, hogy én mennyit vittem, te meg mennyit nem tudsz, ugye, akkor már egyből ott van a lelkiismereti teher, hogy hát akkor én nekem az üdvösségem már alapvetően kútba esett, mert nem fogom tudni a tizedet befizetni. Tizedfizetés az annyit egyébként, hogy ez eredendően a megtermelt javak tizedét jelentette. A farizeusok elkezdik látványosan túlfizetni a tizedet. Tehát és nem csak abból fizetnek tizedet, amiből kellene a tizedet fizetni, hanem mindenből tizedet fizetnek. A tizedet alapvetően olyan dolgok után kellett fizetni, amit az ember termelt. Volt egy külön szabály itt, amit Jézus is sorol a mentára meg a kaporra. De hogy alapvetően, hogyha valaki ilyen jövedelemi forrással nem rendelkezett, akkor neki nem feltétlenül ebben kellett a tizedet megfizetni. Tehát a tizedet meg lehetett fizetni mondjuk dénárba is, vagy meg lehetett fizetni egyébként a tizedet úgy is, hogy más terményben adta oda az ő bevételének, az éves bevételének a tizedét. Na most ezt a farizeusok ugye elkezdik nagyon látványosan túlteljesíteni, és közben kimarad a törvényből az, amire egyébként a törvény maga is mutat. Mert hogy zárójelben jegyzem meg, hogy a mózesi rendelkezések között érdemes végignézni az elengedés évének a rendelkezéseit. Ez ugye a hetedik év. Minden hetedik év az elengedés éve. A sabbat év. Amikor a tartozást el kellett volna engedni. Amikor nyugodni kellett volna hagyni a földet, amin korábban termelt. És hogyha ezeket az elengedési törvényeket végignézzük Mózes törvénybe, akkor látszik, hogy emögött rengeteg irgalom és kegyelem van, sőt, azt is ki lehetne mondani, hogy ezzel gyakorlatilag az Úristen nagyon megelőzi idézőjelbe a korát, mert hogy a szociális hálónak az alapjait fekteti le. Ugyanis itt egy csomó olyan dolgot törvénybe iktat a zsidók számára, ami a zsidókat arra kellene, hogy ösztönözői gondoskodjanak egymásról. És hogy ez viszont háttérbe szorul a törvényből. Miért szorul háttérbe a törvényből? Mert ahogy most sem feltétlenül dívik felkarolni a szegényeket, meg nem biztos, hogy könnyű munka felkarolni a szegényeket, ugye ez akkor is így volt. És sokkal egyszerűbb azt mondani, látjátok, idehoztam az 5 zsákt, nem tudom, mentámat a templomba átadtam a főrabbinak, és akkor igaz, hogy ezt ők nem tudták kiposztolni a Facebookra egy, hogy hívjákkal, selfivel, mint ahogy ugye ma minden támogatás után csinálunk 2 fotót, de hogy alapvetően ezt látványosan meg lehetett csinálni. Az az irgalom, amiről meg itt Jézus beszél, és ráadásul azt mondja, hogy pedig ezeket kellene cselekedni. Cselekedni, ez egy nagyon fontos a felszólítás szerintem ebben az egészben. Az pont arra utal itt Jézus, hogy hát de ez a magja. Az egész 10 parancsolatot, hogyha összefüggően értelmezzük, és végigmegyünk mind a 10-en, és ugye nyilván ebből fakad az összes többi törvény, akkor azt lehet látni, hogy ezt valójában egyes-egyedül szeretettel meg irgalommal lehet betölteni, sehogy máshogy. Akkor miért a 10-et kezditek el hangsúlyozni, aminek egy nagyon földi szempontja van, ez pedig az, hogy amíg itt a földön él az ember, addig legyen neki egy megtartó közössége, meg egy helyszín, ahol össze tud gyűlni, ha úgy tetszik, akkor működjön az egyház fizikális értelemben, hogy az megtartó közösséget tudjon kovácsolni az ott élő emberek számára. De nem a templom fala, meg az aranykoszorúja, meg a, mit tudom én, ilyen-olyan gyertyatartója, meg urvacsorai készlete fogja majd az üdvösségünket kimunkálni, hanem a Krisztus megváltása. És azt nekünk egyébként irgalommal és kegyelemmel kell tovább cselekedni. És amikor itt a farizeusok nagyon előtérbe helyezik a 10-et, akkor ugye a törvénynek pont ezek a fontos részei sikkadnak háttérbe, és akkor olyan kedvesen élcelődik szerintem itt Jézus az utolsó mondata, hogy vak vezetők, kiszűritek a szúnyogokat, a tevéket meg lenyelitek, hát hogy pont nem a lényeget veszitek észre az egészből. És akkor most megint megállok.